Egészségügyet érintően a döntés az volt, hogy a Szociális és Egészségügyi Minisztérium, valamint az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete együttesen alakítja ki azt, hogy az ez évre 50 millió forintos kiadású bérpolitikai intézkedés kik és milyen mértékben kapják meg. A minisztérium és a szakszervezet tájékoztatása szerint ez az egy évre vonatkozóan egyébként 300 millió forintos költségvetési kiadású intézkedés a betegellátás szempontjából meghatározó fontosságú diagnosztikai és terápiás egységekben magasan kvalifikált szakember utánpótlás biztosításának ösztönzésére kerül felhasználásra. Tegnap ugyancsak tárgyalt a tervgazdasági bizottsága pedagógusok bérbruttósításával kapcsolatos kérdésekről. Ez egy nem kis költségvetési kihatású intézkedés, 270 millió forintra van szükség ahhoz, hogy a pedagógusoknál meglévő feszültségek, pillanatnyi feszültségek, itt most nem arra a régi igényekre gondolok, amelyek a közművelődésben, pedagógusban az átfogó bérrendezéssel kapcsolatosak. Mostani feszültségek lerendezésére 270 millió forint kell költségvetési forrásból. Olyan döntés született tegnap, hogy a parlament elé visszük ezt a javaslatot, a pénzügyminiszter pontosabban, és a parlament felhatalmazását kéri, hogy a költségvetésből ezt a 270 millió forintot a pedagógusok bruttósításra megkaphassák. Ugyanakkor a tervgazdasági bizottság figyelemmel a rendkívül éles feszültségekre, amelyek talán nem biztos, hogy várhatnak addig a döntésig, amíg a parlament ezt a 270 millió forint kérdését eldönti, olyan döntést is hozott, hogy a tanácsokat kötelezte arra, hogy a tanácsok, ahol ezek a feszültségek megjelennek, ezekre a feszültségekre a megfelelő forrásokat tegyék lehetővé és biztosítsák.
Mikori hatállyal?
Valamennyi intézkedésre, azokra is, amelyek pótlólagosan lépnek életbe, központi bérpolitikai intézkedésre vonatkozik az október 1-je.
Akit hallanak egy népszavazás eredményeképpen hazájában, a legnépszerűbb élő indiaiak kiáltottak ki. Holtversenyben Buthával, de ő a halhatatlanok kategóriájában nyerte el ezt a megtisztelő címet. Míg Ravi Shankar a legismertebb pop-együttesek népszerűségével vetekszik New Yorkban, addig Budapestet 21 év után ő köszöntötte a repülőtéren indiai zenével.
A mi zenénk nem népszerű, hanem klasszikus muzsika. De ne európai értelemben vett klasszikus muzsikára gondolok. Nálunk például egyetlen dallamot sem jegyeztek fel az évszázadok során, nincsenek ott. S ha bár vannak zeneiskoláink, az igazi tanulás, tanítás még mindig a tanár és a diák személyes kapcsolatát jelenti.
Személyes tapasztalatok hiányzik a szakemberek véleményére támaszkodhatunk, akik szerint az indiai zene a legösszetettebb valamennyi közül.
Azt hiszem, ez tényleg így igaz. A mi zenénk nem egyetlen zeneszerző egyszer megírt, hanem sok szerző improvizálásának művészete. Kristálytiszta, közös emberi alkotás. Még aki nem is érti, az is érzi az erejét.
Önt kísérletező, nyitott embernek ismerik.
Igyekszem az lenni, főleg zeneszerző. Együtt dolgoztam már Jehudi Menuhinnal, Zubi Métával, Jean-Pierre Rondarral, de szeretem a jazzt is. És például tanítványom volt George Harrison.
Thank you.
Akik az érmet hozták, azok húztak. Öttus a csapatunk tagjai a tőlük megszokott biztonsággal oldották meg a feladatot. Igaz, a beérkezett 60 ezerből nekik csak 657 darab helyes tippel volt dolguk. És ezúttal a szövetségi kapitánynak sem kellett a pálya széléről nézni a küzdelmet. Azok 10 pedig, akiknek kedvezett a szerencse, örülhettek a 23 éremnek, mert hogy ma ez nekik valóban 23 ezer forintot ért.
Nem csinál más, mint hogy egyszerűen lefényképezi azt, amit lát. Ez is művészet. Nem tud szabadulni a hiperrealista stílustól. Gyakori bejegyzések ezek egy-egy Mácsai kiállítás vendégkönyvéből. Pedig ha figyelmesebben szemléljük a csendéletek, aktok és portrék művészének más munkáit, sok mindenre rájöhetünk. Például arra, hogy Mácsai tipikusan pesti festő. Nem budapesti, pesti. Megszállottan kóborolja be a józsefvárosi utcákat, hangyaszorgalommal keresi azt a kevés szépséget, ami még megmaradt, és gyorsan vászonra viszi, mielőtt végleg eltűnnek úgy, hogy unokáink sem fogják látni. S hogy mennyire nem csak egyszerű valóságfestésről van szó, azt egy festői ötlet is bizonyítja. Az egyetemes művészettörténet Mácsai által kedvelt nagy egyéniségeinek világhírű alakjai egyszer csak megjelennek a képeken. Mácsai egyik akt példaképe, a gyönyörű Engr festmény még csak a műteremben bukkan elő, tökéletes színharmóniába illeszkedve, furcsa fintorként egy koponya társaságában. Velázquez infásnője viszont éppen sétára indul, és csak egy pillanatra áll meg a kapuajban egy kukánál. S ha már kellően azonosulni tudtunk a festő pesti látomásaival, már cseppet sem csodálkozunk azon, hogy Bruegel híres vadászai épp a behavazott Szent István körúton tűnnek fel.
...1926 nevezetes dátuma volt zenetörténetünknek. A Hári János ős bemutatójával először csendültek fel a magyar nép dalai az Operaház színpadán. Sik Ferenc szerint vajon nem lenne szükség gyakrabban erre a találkozásra?
Az Operaház repertoárján látszik, hogy a magyar művek egyre nagyobb súlyt kapnak, és egyre nagyobb teret kapnak. És azt hiszem, hogy a klasszikus magyar dalművek újra átgondolása, újra rendezése az állandó feladata a zenés színházaknak, így hát elsősorban az Állami Operaháznak.
Én azt hiszem, sosem volt igazán jellemző az ön munkásságára a közönség sikerrel való kacsingatás. Legalábbis elsődleges szempont sosem volt az. Vajon nem menekülése egy picit a napi súlyos gondok elől a Hári János színpadra vitele?
Hári János nagyon szomorú dalmű, Adit plagizálva egy szép népség már álomban is pőre, álmodásáról, álmairól és hazudozásairól van szó, amivel a keserű és sáros, poros, vigasztalan valóságot kiszínezik, és ebben az álomban és ebben a hazugságban élik ki a vágyaikat. Az életbe megint Adit plagizálva belehazodunk egy kis harmóniát.
Noha az Acapulco bár tőszomszédságában otthonra lelt német kultúra házának 6000 kötetből álló könyvtárát még csak csomagolják, de a 8 főnyi személyzet a ház gazdájával, Westerholt úrral az élen már a Goethe intézet, vagy ha úgy tetszik, a kulturális centrum készterveiről tájékoztatják önöket.
Az évi költségvetésünk 500 000 és 1 millió márka között mozog. Ebből a pénzből színvonalas irodalmi műsorokat, modern képzőművészeti kiállításokat, filmsorozatokat szeretnénk támogatni. De szervezünk nyelvtanfolyamokat és szakelőadásokat is.
Hogyan értékeli az együttműködést a magyar hatóságokkal?
Egy példát mondanék erre. Mielőtt a könyvtárunkat összeállítottuk, megkérdeztem, vannak-e olyan kiadványok, amelyeket nem látnának szívesen Budapesten. A válasz az volt, jöhet minden, ők semmiben nem szólnak bele.
Nálunk már van egy német kultúrával foglalkozó központ, az NDK Kulturális Centrum. Lát lehetőséget a velük való együttműködésre?
Feltétlenül. Éppen a napokban kerestük fel egymást. A magunk részéről nagyon szívesen szerveznénk közös rendezvényeket. Két év óta már Bonn és Berlin között létezik egy olyan úgymond vegyes vállalkozás, hogy együtt lépnek fel művészeink az országhatárokon kívül is. Azt hiszem, Budapest egy olyan város, amely segít abban, hogy mi is közelebb kerülhessünk egymáshoz.
Nagyon ritka, de már azt tudom mondani, hogy mérhető. Mi általában a készítményeink reklámozására 7%-os reklámköltséggel számolunk. A Richtofit Sportnál 15% volt a ráfordítás, és már mondhatom, hogy megérte.
Az olimpikonok sikere csak a magyar vevőket győzte meg, vagy van már valamiféle külföldi érdeklődés is?
Külföldi érdeklődés van, de az számunkra egy fantasztikus lehetőséget jelent, hogy úgy hirdethetjük majd a készítményeinket, hogy a magyar olimpikonok is ezt használták, az úszók és az öttusázók.
Végül hadd kérdezzem meg, hogy olvas-e esti hírlapot?
Jaj, hát ettől féltem, hogy ezt megkérdi. Sajnos én is olvasok esti hírlapot, ahol egy olvasó beírt, hogy hiányzik a sportkrém. Azonnal utána néztük. Ez nem igazán felel meg a valóságnak. Voltak bizonyos kereskedelmi elosztási problémák, de higgy el, hogy mi is tudjuk, hogyha nem készülnénk fel megfelelő módon a termeléshez, akkor a reklámra szánt összeg a levegőbe menne.
Egyre gyakrabban kerül ki ez a tábla a Szegedi Szülészeti Klinikán az ultrahangvizsgáló szoba ajtajára. A terhesek körében oly népszerű vidozon készülék, melyet évekkel ezelőtt használtan kaptak ajándékba külföldről, elhasználódott, tönkrement. Így négy megye terhes gondozását már nem tudják megnyugtatóan ellátni.
A klinika egy alapítvány tervez. Miért?
A társadalom segítségével olyan készüléket kívánunk beszerezni, amellyel mindezeknek az igényeknek eleget tudnánk tenni. Ehhez volna szükség egy új generációjú ultrahangdiagnosztikus készülékhez, amelynek a beszerzése jelentős devizát igényelne.
Az alapítvány a vállalatok üzemek összefogása segíthet, és mivel közcélú adakozásról lenne szó, az összeget az adományozók levonhatják adóalapjukból. Már is nagy az érdeklődés. Cserébe szűrőprogramokat szervezne a klinika a vállalatok intézmények terhesei számára, a jövő generáció érdekében.
A szóbeszéd szerint a párbizottság volt a legnagyobb ellenzője a vegyes vállalat alapításának, igaz ez?
Hát éppen emiatt a szóbeszéd miatt tartottuk szükségesnek közleményben is kinyilatkoztatni azt, hogy az üvegipari művek orosházi üveggyárának üzemi párbizottsága mindvégig és jelenleg is híve és támogatója a vegyes vállalatnak. Keressük helyünket, szerepünket, az új munkamódszert, az új stílust, amivel dolgoznunk kell. Mit jelent az elvi politikai irányítás? Hol van ma egyáltalán a helye a párbizottságnak, és hol a helye egy ilyen vegyes tulajdonú vállalat esetén? Mi gyári pártértekezletet hívtunk össze, javaslatot tettünk városi és megyei pártértekezlet összehívására is.
A program azzal kezdődött, hogy az eddigi tapasztalatokat összegezték. Mint dr. Román Hummelt, aki a Joint Ventures, azaz a vegyes vállalatok témaköréből doktorált, elmondta, egyelőre csak Magyarországról vannak tapasztalataik. A többi KGST országban most teremtik meg a kooperáció lehetőségét. Az értékelés egészében pozitív, a magyar munkaerő jól képzett, a külföldről érkezők életkörülményei megfelelőek, csőd esetén az állam garantálja a tőke visszafizetését. Gond azonban, hogy nem bizonyult ugródeszkának a vállalkozás a többi szocialista piac felé, a KGST országok közti szigorú kétoldalú szállítási kontingensek miatt. Kockázatot jelent eladósodásunk mértéke, de a kommunikációs nehézségek, a bonyolult könyvvitel is sok fejtörést okoz a nyugati partnereknek. A jövőt kérésünkre úgy foglalta össze Gottfried Wolf, az első magyarországi vegyes vállalat igazgató, aki azóta tapasztalatait már egyetemistáknak tanítja, hogy azon a szemléleten kell változtatni, amelynek értelmében, ha az egyik partner nyer, a másik veszít. Olyan közös célok, eszközök kellenek, amellyel mindkét fél jól jár. Az új törvényt roppant korszerűnek ítélik a szakemberek, s feltehetőleg nagyobb teret fog adni a tőkemozgásnak.
Három perc, 39 másodperc nagy idő. Ezúttal nem a sláger szerint, hanem a diplomáciában. A bukaresti nemzetközi vásáron hagyomány annak mérése, hogy egy-egy nemzet pavilonjában mennyi időt tartózkodik Ceausescu elnök. Tegnap a magyar pavilonban 3 perc, 39 másodpercet töltött, javarészt sétálva. Míg tavaly ilyenkor villámlátogatása 1 perc, 42 másodpercig tartott. A fejlődés tehát jelentős. Már csak azért is, mert mint látják, nagykövetünkkel Szűcs Pállal még egy rövid eszmecserére is megállt. Elena asszony férje fülébe súgta, hogy Dacia-t készülünk kooperációban gyártani. A főtitkár erre azt mondta, nem csak tud róla, de támogatja is. Sőt, úgy véli, kooperációra más területeken is lehetőség és szükség van. Látogatása ezzel nálunk véget ért. Átadta helyét a hétköznapi vendégeknek. Mi viszont maradjunk egy kicsit vele, mert a vásár megnyitása itt Bukarestben nem akármilyen esemény. Akik reggel várakoznak, már hajnalban megjöttek. A feliratok a pártot, Romániát, a főtitkárt éltetik. A solymok, ők a kisdobosok, fényképekkel köszöntik azt az embert, aki a vásárt megnyitja, és aki hétköznapokon az országot vezeti. Egyébként nekünk magyar televíziósoknak sem volt akármilyen alkalom ez. Idén először jutott el a magyar televíziótól forgatósított Romániába. Köszönhetően ezt a Magyar Kereskedelmi Kirendeltségnek és a Hung Expo-nak. Korábbi román ismerőseink pedig igyekeztek munkánkat ezúttal segíteni.
A hétfő óta hazánkban tartózkodó kínai pártdelegáció programja igen gazdag kétnapos vidéki körút után ma ismét Budapesten folytatódott. A kínai vendégeket az MSZMP központi bizottságának székházában fogadta Grósz Károly főtitkár. A delegáció vezetője, Chiao Shi, a kínai kommunista párt politikai bizottságának tagja, a központi bizottság titkára, a nap folyamán találkozott más pártvezetőkkel is. Németh Miklóssal, az MSZMP politikai bizottságának tagjával, és Fejti Györggyel, a központi bizottság titkárával. A kínai pártküldöttség hivatalos látogatása holnap fejeződik be.
Már régen rebesgetik ugyan, hogy összevonják a külön utazási számlát a BC számlákkal, de végül is ma került nyilvánosságra a tény. Egy picit menjünk vissza az időbe. Egyáltalán mi indokolta, hogy külön kezeljék?
Március 31-ig joguk volt az állampolgároknak úgynevezett külön utazási számlán elhelyezni az otthon levő pénzüket, valutájukat. Ez külön kezelést kapott, más feltételekkel kellett vezetnünk, mint a hagyományos utazási számlát.
Magánvéleményét kérdezem, indokoltnak látta ezt?
Hát én jobban örültem volna, hogyha azonos elbánásban részesül a két számla, mivel ugyanarra a célra használhatták föl.
Végül is így lesz.
Most lehetőségüknek van az ügyfeleknek arra, hogy akinek volt BC számlája és külön utazási számla, és akár összevonja, egy fióknál tartsa és kezeltesse, ha kívánja azonos valutanemben. Ha emiatt konvertálnia kell az egyik számlán elhelyezett betétét, ezt most ingyenesen és díjmentesen csináljuk.
Tehát ő neki kell bemenni a fiókba, és ezt közölni, hogy ő ezt így szeretné. Hogyha nem megy be, akkor automatikusan az OTP összevonja a két számlát?
Automatikusan nem, erről az ügyfélnek kell rendelkeznie, de nem kell ezért személyesen befáradnia, akár írásban megteheti ezt az igényét, vagy amikor első alkalommal felhasználja, akkor. Talán annyit érdemes megemlíteni, hogy mindkét számla kamatozó számla volt, tehát aki kívánta, leköthette, hát érdemes lenne megvárni a lejárat időpontját, és akkor összevonni. Akkor jár jobban, mert a kamatot élvezi.
Ezek itt német nyelvkönyvek, de nem tanul és nem tanít belőlük senki. Pedig ugye, ahány nyelv, annyi ember. Helyzetkép.
Az utóbbi időben nagy mértékben megnövekedett az igény az idegen nyelv tanulás, főképpen a német nyelv tanulás iránt. Erre azonban az iskolák személyállománya nem felkészült. Korábban a pedagógusok többsége nem tanult idegen nyelvet, ma pedig a képzésből, a nappali tagozatos képzésből idegen nyelvszakosok nagyon kis létszámba jönnek a megyébe.
Legnagyobb gondunk az, hogy megfelelő színvonalú szakembereket, minősített szakembereket kapjunk a képzéshez.
Ezért nem indulhatott be idén a német tanszék. Az egyetlen tanszék vezető jelölt az utolsó pillanatban meggondolta magát, és hiányos a beosztott oktatógárda is. Pedig?
Mi a fogadás feltételeit a tanácsokon keresztül biztosítjuk, lakást, letelepedési segélyt, egyéb lehetőségeket.
Végül egy szilárd elhatározás, pedig nélkül.
Az új tanévtől, a következő tanévtől a Szombathelyi Főiskolán is beindul a német szakos tanárképzés.
Mai kormány szóvivői tájékoztatót, mivel Marosán György szabadságon van, Bajnok Zsolt a Magyar Hírlap főszerkesztője vezette. Bajnok Zsolt, mielőtt a Magyar Hírlaphoz került, a tájékoztatási hivatal elnöke volt, és mint a kormánylap főszerkesztője, állandó résztvevője a minisztertanács üléseinek.
A mai minisztertanácsi ülés 3,5 órás volt, annak ellenére, hogy mintegy egy tucat napirendi téma volt asztalon.
A kormány mai ülésén több súlyos kérdést megelőzve elsőként az ifjúsági turizmus fejlesztésének lehetőségei kerültek szóba. A fejlesztésre azonban nincs pénz, csak a mozgalom ésszerűsítéséről lehet szó. Néhány az apró intézkedések közül. A fiatalok 50%-os utazási kedvezményét kiterjesztik a Hévre is, ahol pedig nincs vonatot 40 kilométeres határon belül az autóbuszra. Ezen kívül az idegenforgalmi alap 5, az ifjúsági alapnak pedig a 30%-át központosítják, és az ifjúsági turizmus fejlesztésére használják fel. A miniszter tanács ma több törvény és jogszabály módosítására tett javaslatot, hogy azok összhangban legyenek a január 1-én életbe lépő társasági törvénnyel. A módosításokat az országgyűlés hagyhatja jóvá. A tervek szerint változik például a munkatörvénykönyve, mondta Halmos Csaba, az Állami Bér és Munkaügyi Hivatal elnöke. Néhány a kormány javaslatai közül.
Itt az első és lényeges változás az, hogy lényegében a munkatörvénykönyv módosítása javaslatot tesz arra, hogy a kollektív szerződés megkötésére valamennyi gazdálkodó szervezetnél lehetőség legyen. Lényeges változás a kollektív szerződéseket érintően, hogy a kollektív szerződés kötés kötelező jellegét a törvényi módosító javaslat megszünteti.
Ebben a kérdéskörben a SZOT nem ért teljesen egyet a kormány álláspontjával. Sikerült viszont megállapodni a gazdasági kamarával és a szakszervezettel a vétójog kérdésében.
A vétójog abban az esetben léphet életbe, amikor munkaviszonyra vonatkozó érvényes megállapodások megsértéséről van szó, és akkor, amikor ezek az intézkedések vagy ezek a lépések a dolgozók élet és munkakörülményeit aránytalan mértékben sértik.
Vita van még a SZOT és a kormány között arról, hogy legyen-e egyetértési joga a szakszervezeti bizalminak. Olyan kérdésekben, mint az alapbér, a jutalom, a kitüntetés és a rendkívüli fizetett szabadságadása. Halmos Csaba szerint ne, mert ezzel a munkáltató önállóságát sértik. Ebben a kérdésben társadalmi vita következik, a végső szót pedig a parlament mondja ki. A kormány ma tárgyalta a sztrájkjogról is.
A kormánynak nagyon fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy ez a rendezetlen kérdés mielőbb megfelelő módon lerendezésre kerüljön. Ennek megfelelően én a mai nap folyamán bemutattam a minisztertanácsnak a sztrájkjog szabályozásának főbb rendezőelveit, amely főbb rendezőelvek tekintetében valójában a szakszervezetek országos tanácsával azonos platformon vagyunk. Ezeket a rendezőelveket a kormány elfogadta, és megbízást adott egy rendkívül intenzív munka elkészítésére, ami annyit jelent, hogy a kormány legközelebbi ülésére nekem be kell mutatnom a sztrájkjog szabályozásának tételes elemeit, és decemberben a munkatörvénykönyv módosításakor a parlament elé kell terjesztenem az ezzel kapcsolatos javaslatokat. Itt is érzékeltetve a kormány ülésen elhangzott vitákat, a szakszervezet képviselője bejelentette, hogy az ő megítélésük szerint a sztrájkjog szabályozását nem a munkatörvénykönyvben, hanem a szakszervezeti törvényben kell szabályozni, és kérte, hogy a kormány ehhez adja hozzájárulását.
Ezt az indítványt a kormány nem fogadta el. Halmos Csaba ezen kívül bejelentette, hogy a kormány utasítására legkésőbb április 1-től be kell vezetni a munkanélküli segélyt. Bánkuti Gábor a rádió munkatársa a SZOTT és a kormány találkozójára utalva megkérdezte, megállapodtak-e már az október 1-től érvényes béremelések részleteiben.
Megnyugtatóan lerendeződött a postás dolgozókat érintő bérintézkedés. Megnyugtatóan lerendeződött a tömegközlekedésben dolgozó Volán MÁV BKV dolgozóinak a túlóra elszámolásából fakadó problémakör. Itt egy bizonyos összeget utaltunk át a közlekedési miniszter részére, aki rugalmasan ezeket a kérdéseket lerendezi. A korábbi döntés, amely a közüzemi víz, csatorna és fürdővállalatok dolgozóit érintette, a helyipari és városgazdálkodási dolgozók javaslata alapján kiegészült további javaslatokkal. Ez pedig az úgynevezett kommunális területek, ahol a bérelmaradás legalább olyan nagyságrendű, mint az előbb említett területeken. Ugyancsak megnyugtatóan lerendeződött az érintett szakszervezetekkel együtt a sütőiparban dolgozók bérrendezése, és ezt mondhatom el a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkozó célvállalatokat érintően. Megnyugtatóan lerendeződött a kő- és kavicsbányászat bérpolitikai intézkedése. Egészségügyet érintően a döntés az volt, hogy a Szociális és Egészségügyi Minisztérium, valamint az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete együttesen alakítja ki azt, hogy az ez évre 50 millió forintos kiadású bérpolitikai intézkedés kik és milyen mértékben kapják meg. A minisztérium és a szakszervezet tájékoztatása szerint ez az egy évre vonatkozóan egyébként 300 millió forintos költségvetési kiadású intézkedés a betegellátás szempontjából meghatározó fontosságú diagnosztikai és terápiás egységekben magasan kvalifikált szakember utánpótlás biztosításának ösztönzésére kerül felhasználásra.
Pedagógusok,
nagyon fontos kérdés, köszönöm szépen. Tegnap ugyancsak tárgyalt a Tervgazdasági Bizottság a pedagógusok bérbruttósításával kapcsolatos kérdésekről. Ez egy nem kis költségvetési kiadású intézkedés, 270 millió forintra van szükség ahhoz, hogy a pedagógusoknál meglévő feszültségek, pillanatnyi feszültségek, itt most nem arra a régi igényekre gondolok, amelyek a közművelődésben, pedagógusban az átfogó bérrendezéssel kapcsolatosak, mostani feszültségek lerendezésére 270 millió forint kell költségvetési forrásból. Olyan döntés született tegnap, hogy a parlament elé visszük ezt a javaslatot, a pénzügyminiszter pontosabban, és a parlament felhatalmazását kéri, hogy a költségvetésből ezt a 270 millió forintot a pedagógusok bruttósításra megkaphassák. Ugyanakkor a Tervgazdasági Bizottság figyelemmel a rendkívül éles feszültségekre, amelyek talán nem biztos, hogy várhatnak addig a döntésig, amíg a parlament ezt a 270 millió forint kérdését eldönti, olyan döntést is hozott, a tanácsokat kötelezte arra, hogy a tanácsok, ahol ezek a feszültségek megjelennek, ezekre a feszültségekre a megfelelő forrásokat tegyék lehetővé és biztosítsák.
Mikori hatállyal?
Valamennyi intézkedésre, azokra is, amelyek pótlólagosan lépnek életbe, központi bérpolitikai intézkedésre vonatkozik az október 1-je.
A
Az egész országot felkavaró ügyben a nyáron olyan hírek is lábra kaptak, hogy már nem is él, vagy kemény pénzekért átcsempészték a határon, s ezért a rendőrség úgymond altatja az esetet. A rémhír csak rémhír maradt, hiszen eközben hatalmas apparátussal folyamatosan foglalkoztak az üggyel, hiszen a lakosságtól egészen tegnap előttig több ezer olyan bejelentés érkezett, mondotta el a mai tájékoztatón dr. Szabó Ferenc ezredes, a budapesti rendőrfőkapitányság bűnügyi főkapitány helyettese, amelyet ellenőrizni kellett. Tény, hogy a nyomozási változatok között azok körét szűkítették egyre jobban, akiknek valamilyen oknál fogva nem lehetett gyerekük. Így került a látótérbe Pál Lászlóné, 33 éves foglalkozás nélküli, akiről kiderült, hogy szenvedélyesen szeretett volna gyereket. Ezért húgának gyermekét férjével örökbe fogadták. Az apróságot azonban, és ez volt az egyik döntő momentum, válásuk után a férfinek ítélte a bíróság. És innen a történet már ismert. Horváth Renátát ma hivatalosan is átadták a szülőknek a sajtótájékoztató keretében. Ehhez még annyit kell tudni, hogy a korábban örökbefogadott gyerek papírjait Pál Lászlóné szembeötlően rosszul Szabó Erzsébet névre hamisította, így próbálva törvényessé tenni a környezetében lévő gyermeket.
Az élettársával valóban el tudta hitetni, hogy ez a gyerekük?
Igen, mert hasonlított is rá.
És a környezetében nem tűnt fel, hogy egyszer csak valahol lett egy gyerek, ahol eddig nem volt?
Nem tűnt föl, mert úgy volt, hogy én állapotos vagyok, hát én úgy éreztem, elmentem orvoshoz, megállapították, hogy igen, van bennem valami, de nem tudják, hogy mi, eljárt a múltra, hangra ott sem mutattak ki semmit, és utána Margit kórházban megmondták, október 23-án benn voltam, benn feküdtem 26-áig, és mondták, hogy álterhességem van.
Tehát a sajtó nagyon sokszor foglalkozott ezzel a témával visszatérően. Később sem gondolt arra, hogy hát jelentkezni fogok.
Hát volt ilyen gondolatom. De szerettem volna anya lenni.
Na de így. És végül is miből gondolta eltartani a gyereket, hiszen jobbára foglalkozás nélküli?
Hát az élettársam az dolgozott. Eltartott bennünket. Bármit kapok, de megérte nekem, hogy anyának érezhettem magam. Mert mivel nekem állítólag nem lett gyerekem.
A gyerek ellopása a jelenlegi joghézag miatt kiskorú családi jogállása megváltoztatásának minősül, és ez idő szerint vétség. Maximális büntetési tétele 1 év szabadságvesztés.
Ezt a kiállítást némi magyar segítséggel 15 amerikai művész szervezte magának. Időt, fáradtságot és nem kis pénzt áldozva a szándékra, amelyet egyikük így foglalt össze.
Mi a művészetet internacionálisnak tartjuk, és fontos nekünk, hogy a műveink egy más kultúrának a szemszögéből legyenek látva.
De persze nem csak ők ítéltetnek, ők maguk is véleményt alkotnak rólunk.
Úgy érzem, hogy az európai művészet sokkal jobban megvannak a gyökerei a művészet történelembe, és az amerikai művészet az sokkal anarchistább.
Íme egy magyar multimilliómos, Soltész József tanár úr. Igaz, vagyonából legfeljebb egy-egy kiállításra telik, mint most Ózdon, mert hiába kínálná bármiért azt a pénzét, amire a számok már rá sem fértek, ugye ma a 10 millió bilpengőért egy lyukas garaszt sem kapna. Az éppen 140 esztendős első magyar papírpénzéért, a Kossuth 2 forintosért is inkább kapkodna egy múzeológus, mint egy pénztáros, pláne akkor, ha oly gyorsan változna az értéke, mint annó a 10 000 koronásé, aminél csak arra volt idő, hogy felülbélyegezzék új értékével a 80 fillérrel.
Ma délben súlyos közlekedési baleset okozott fennakadást a 86-os úton Peresztek község határában. Egy bécsi rendszámú személygépkocsi a szemtanúk elmondása szerint előzés közben váratlanul irányíthatatlanná vált. Az autó egy útmenti fának rohant. A baleset 3 sérültjét súlyos állapotban szállították a soproni kórházba. A körülmények vizsgálatát a rendőrség szakértők bevonásával kezdte meg.
Jó, csak nem 20%-kal több a tavainál az idei hozam. Egy hektárnyi tóról 600 kg-ot is halászhatnak. Talán a mennyiség pótolja azt a hiányt, amit a támogatások megvonása jelent. Ahhoz viszont még ez sem elég, hogy rászokunk a halhúsra. Évenként, fejenként csak 2 kg-ot eszünk. Annyit, mint a vadliba méretű védett madár, a kárópatona, egy nap alatt elfogyaszt.
Mamillária, Lobívia, Rebukia. Azt hinné az ember, hogy valamely távoli ország női neveit hallja. Pedig csak a kaktuszok egy-egy fajtáját hívják így. Csak nem 4000 fajtája közül majdnem 400 megtalálható a salgótarjáni nyugdíjas erdész, Erdész Sándor házában. Eddig csak azt tudtuk, hogy tüskés, szúrós virág a kaktusz. Most már azt is tudjuk, hogy különlegesen szép.
Több mint 30 ország vesz részt a bukaresti vásáron. Magyarország az egyik hagyományos kiállító. Miért van nekünk erre szükségünk?
Mi általában fontosnak tartjuk a piac befolyásoló eszközök alkalmazását egy olyan piacon, mint Románia, amely potenciálisan nagyobb lehetőségeket kínál nekünk, mint a jelenleg kihasználható lehetőség exportban és importban is. A bukaresti nemzetközi vásár ezek között, az eszközök között természetesen a legnagyobb, a méreteivel is mindenféle tekintetben, de ezen kívül számos szakkiállítást, szimpóziumot, előadássorozatot rendezünk, elmúlt hónapban is 3 ilyen volt.
Térjünk rá a konkrét üzletekre. Mi az, amit mi el tudunk adni, illetve mit tudunk venni? Engem egyébként főként az eladás érdekel.
Eladásban lehetőségeink képipari területen a legnagyobbak. Nagy mennyiségben szállítunk ide szerszámgépeket, vegyipari gépeket, élelmiszeripari gépeket, csomagológépeket, szóval gépi berendezéseket. Nem ilyen rózsás a helyzet a nem gépi területen, ahol kölcsönösen árualaphiányok gátolják a bővítést.
Ők milyen technikához jutnak ezáltal, szóval miért választják pont a magyar partner?
Elég sok nyugati licenc alapján gyártott berendezést szállítunk ide, amit ők clearingben, árucserében meg tudnak venni, nem kell érte konvertibilis pénzlemet fizetni.
Na most én azért kérdeztem, hogy miért jó ez nekünk, mert végül is 1988 a magyar-román kapcsolatokban, ha lehet így fogalmazni, drámai politikai helyzetet teremtett. Ilyen helyzetben a magyar külkereskedők és egy kereskedelmi kirendeltség egyáltalán hogyan tud dolgozni, hogyan tud működni és miért vállalja ezt a közszereplést?
Azt, hogy miért vállaljuk, azért, mert ez a feladatunk. Azt, hogy hogyan tudunk dolgozni, el tudom mondani, nagyon jól. Korrekt partnerkapcsolataink vannak. Én úgy érzem, hogy a politikai szférának a problémái ezen a területen nem érződnek. Kölcsönösen a román partnerekkel közösen törekszünk arra, hogy az árucsere bővüljön, és az árucserének vannak távlatai is. A gazdasági kapcsolatokon belül a kereskedelmi kapcsolatokkal elégedettek lehetünk.
Korrekt tárgyaló partnerek ők?
feltétlenül korrektek. Ez vonatkozik mindenek előtt a gazdaságirányító szervekre, azon belül elsősorban a külkereskedelmi minisztériumra, de kitűnő partnerkapcsolatok vannak a külkereskedelmi vállalatokkal és az iparvállalatokkal is.
Most erre szokták mondani, hogy olyan szép, hogy nem is igaz. Valójában miért olyan szép a gazdasági kapcsolatok területén az együttműködés, ha sehol másutt nem az, hiszen a kultúrában sem az?
Nézze, a gazdasági kapcsolatok területén, és én hangsúlyozom, én most a külkereskedelemről szeretnék ezen belül beszélni. Az az elv érvényesül itt is, hogy kereskedni nem érzelmi alapon szoktak, hanem üzleti alapon. Amit mi vásárolunk Romániából, arra nekünk szükségünk van, amit ők vásárolnak, nekik van szükségük.
Több mint 30 ország vesz részt a bukaresti vásáron. Magyarország az egyik hagyományos kiállító. Miért van nekünk erre szükségünk?
Mi általában fontosnak tartjuk a piac befolyásoló eszközök alkalmazását egy olyan piacon, mint Románia, amely potenciálisan nagyobb lehetőségeket kínál nekünk, mint a jelenleg kihasználható lehetőség exportban és importban is. A bukaresti nemzetközi vásár ezek között, az eszközök között természetesen a legnagyobb, a méreteivel is mindenféle tekintetben, de ezen kívül számos szakkiállítást, szimpóziumot, előadássorozatot rendezünk, elmúlt hónapban is 3 ilyen volt.
Térjünk rá a konkrét üzletekre. Mi az, amit mi el tudunk adni, illetve mit tudunk venni? Engem egyébként főként az eladás érdekel.
Eladásba lehetőségeink gépipari területen a legnagyobbak. Nagy mennyiségben szállítunk ide szerszámgépeket, vegyipari gépeket, élelmiszeripari gépeket, csomagoló gépeket, szóval gépi berendezéseket. Nem ilyen rózsás a helyzet a nem gépi területen, ahol kölcsönösen árualap hiányok gátolják a bővítést.
Ők milyen technikához jutnak ezáltal, szóval miért választják pont a magyar partnert?
Elég sok nyugati licenc alapján gyártott berendezést szállítunk ide, amit ők clearingben, árucserében meg tudnak venni, nem kell érte konvertibilis pénznemet fizetni.
Na most én azért kérdeztem, hogy miért jó ez nekünk, mert végül is 1988 a magyar-román kapcsolatokban, ha lehet így fogalmazni, drámai politikai helyzetet teremtett. Ilyen helyzetben a magyar külkereskedők és egy kereskedelmi kirendeltség egyáltalán hogyan tud dolgozni, hogyan tud működni, és miért vállalja ezt a közszereplést?
Azt, hogy miért vállaljuk, azért, mert ez a feladatunk. Azt, hogy hogyan tudunk dolgozni, el tudom mondani, nagyon jól. Korrekt partnerkapcsolataink vannak. Én úgy érzem, hogy a politikai szférának a problémái ezen a területen nem érződnek. Kölcsönösen a román partnerekkel közösen törekszünk arra, hogy az árucsere bővüljön, és az árucserének vannak távlatai is. A gazdasági kapcsolatokon belül a kereskedelmi kapcsolatokkal elégedettek lehetünk.
Korrekt tárgyaló partnerek ők?
Feltétlenül korrektek. Ez vonatkozik mindenek előtt a gazdaságirányító szervekre, azon belül elsősorban a külkereskedelmi minisztériumra, de kitűnő partnerkapcsolatok vannak a külkereskedelmi vállalatokkal és az iparvállalatokkal is.
Most erre szokták mondani, hogy olyan szép, hogy nem is igaz. Valójában miért olyan szép a gazdasági kapcsolatok területén az együttműködés, ha sehol másutt nem az, hiszen a kultúrában sem az?
Nézze, a gazdasági kapcsolatok területén, és én hangsúlyozom, én most a külkereskedelemről szeretnék ezen belül beszélni. Az az elv érvényesül itt is, hogy kereskedni nem érzelmi alapon szoktak, hanem üzleti alapon. Amit mi vásárolunk Romániából, arra nekünk szükségünk van, amit ők vásárolnak, nekik van szükségük.
Nem üzleti titok, mind a 30 ezer kibocsájtott sorsjegy elfogyott, s fogyott volna több is, ha lett volna. A 300 ezer márka, azaz 8 millió forintos bevételből 1 millió a garancia szövetkezett tiszta haszna. Nem csoda hát, ha jövőre folytatják a devizasorsjegy akciót, és mint elmondták, kevesebb műszaki cikket és több autót terveznek kisorsolni, mert hát mégiscsak az az igazi. A Citroent egyébként a Shell-nél dolgozó vezető adminisztrátor hölgy nyerte, az egyik BMW boldog tulajdonosa nyugdíjas MÁV mozdonyvezető egy Dacia volánja mellől ült át a mélyvörös autó csodába. A másik két kocsi tulajdonosa később veszi át nyereményét. Még annyit, hogy az egész akció a garanciások már meglévő ajándékautó szolgáltatására épül, a devizatermelő vállalkozásba csak ötletet fektettek.
Régi óbudai hagyomány volt, hogy A kerületben nagyon sok kiskocsma, családi vendéglő épült volt a múltban, amik Régió Buda hangulatát meghatározták, hogy ott lakott a tulajdonos, ott volt a boltja, és generációkon keresztül ebből az üzletből akart megélni. Némileg ennek a hagyománynak az újjáévesztését jelenti az egyik elképzelésünk ezen a területen, hogy a földszint plusz tetőteres beépítésnél a földszinten szórakoztató egységeket, kis vendéglőket helyezünk el, a tetőtérben lakik maga a tulajdonos. Nagyon színvonalas, de elérhető áru szórakozó helyeket szeretnénk itt létrehozni. Tehát nem arra gondolunk, hogy csak dollármilliomosok kerülhessenek be a boltokba. 1990-ig 711 darab lakást adunk át, ezt tartom a sok fontos dolog között a legfontosabbnak. Vásárcsarnokot, bevásárlóközpontot, ABC-t építünk. Az egész program befejezési határideje 1994.
A lakások a több mint 100 szórakozó hely költségének mindössze egynegyedét adja a főváros és a kerületi tanács, illetve a vállalatok. A fennmaradó háromnegyed részben az idegenforgalmi központ magántőke és külföldi tőke bevonásával épül fel.
Ami viszont már nincs és sosem építhető újjá, Óbuda, a kisváros.
Az óbudai Molnár cég tanúsítja, hogy a 19 éves Sebastian Wiesel Molnár legény szorgalmasan és becsületesen dolgozott itt 4 hétig. Figyelem, bérkocsi díszabás. Egész napra 6 pengőforint. A temetőig és vissza 1 pengőforint 36 krajcár.
S hogy mi tartozott még Óbudához? Például Vejt Bálint csütödéje, az Erdély könyvnyomda. És amit már kevesen tudnak, hogy egykoron ez a vidék volt a tyúkszemvágók őshazája, és színházzal szolgálta a kultúrát. A Kisszelli Múzeumban látogatók emlékezhetnek, ismerkedhetnek. Egy múltjától egyre inkább megfosztásra ítéltetett kisvárossal, amely hamarosan nem lesz több, mint egy kerület a 22 közül.
A közös tárlat ötlete az édesapától származott.
Ez nem csak azért történt így, hogy mint a családi kapcsolat miatt, hanem egyrészt a fiam tehetségét szerettem volna lemérni, és az csak a kiállító helyiségbe lehet igazán fölmenni, hogy kivel mennyi szusz van.
Édesapja festői világából mi áll magához a legközelebb?
Ami a képek mögött lévő erkölcsi tartás, és az adott vizuális látványhoz való kapcsolódás, és annak a megformálása. Én úgy érzem, hogy ebből építkezve ki tudom bontani azt az én saját egyéniségemet.
Fia képei közül melyek állnak a legközelebb önhöz?
Főleg az erdélyi tájak, egyrészt a színhangjuk miatt, másrészt a lendület, a rajzosságuk miatt, és egy olyan hangulatot sugal, ami én úgy érzem, hogy visszaadja annak a vidéknek a hangulatát. És van benne egy bizonyos feszültség és drámaiság, ami hát mondjuk kifejezi annak a falunak a hangulatát.